Rengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át kegyelme. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 30. Zsoltár első versét énekeljük. 30. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, dicsérlek, Uram, tégedet.
Amíg kikeressük, addig mindenkinek a megnyugtatására hirdetem, hogy a mentő, a pásztor Józsefné Marinét viszi el, mert elesett, de nem történt fel a súlyos baj, csak a fejét ütötte meg, tehát tessenek nyugodtan tölteni az Isten tisztelet órájára.
Énekeljük a 392. számú dicséretet, a 392-es dicséretet énekeljük, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Oh, mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Istenünk igéjét a 30. Zsoltárból. Így szól hozzánk tehát Istenünk a megnevezett igehelyről. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram, így esedezem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett? Hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram Istenem. Isten szent lelke, tegye áldottá az ő igéjének hallgatását és szívünk befogadását. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, mert te kegyelmedből ismét elkészítettél számunkra egy alkalmat arra, hogy téged dicsőíthessünk és hálákat adhassunk neked. Köszönjük neked, Urunk, hogy el nem múló szeretettel szeretsz bennünket, és soha nem hagysz magunkra, hanem megajándékozol bennünket a veled való találkozással és a veled való közösséggel. Bocsáss meg, Urunk, mert sokszor nem tudunk a te útmutató szavadra figyelni, és csak a saját dolgainkkal vagyunk elfoglalva. Kérünk téged, nyisd meg a mi szívünket és füleinket, hogy az igének ne csupán hallgatói, hanem igaz megtartói is lehessünk. Áld meg ezt a ma délelőtti közös együttlétünket, szentelj meg bennünket a veled való találkozásra. Áld meg az ige hirdetőit és az ige hallgatóit, hogy sok gyümölcsöt teremjünk a te nagy neved dicsőségére és embertársaink javára. A te fiad Jézus Krisztus nevében kérünk téged, hallgass meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülve, énekeljük a 151. dicséretet. A 151. dicséret így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok most közöttetek. Írva található a mai napra kijelölt ószövetségi igeszakaszban, Mózes első könyvében, annak 37. részében, válogatott versekből. Amíg Isten igéjét felolvasom, és lelke által üzenetét hirdetem közöttetek, a gyülekezet foglalja el helyét. Így szól tehát hozzánk Isten igéje a megnevezett helyről. Egyszer József testvérei elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek. Testvéreid Sikemben legeltetnek. Gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki, kész vagyok rá. Apja azt mondta neki, menj és nézd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebrón völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarkaruhát. Aztán fogták, és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izmaeli karaván közeledik Gileát felől. Tevéig gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor azt mondta Júda a testvéreinek, mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmaelieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmaelieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Rúben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháját, visszatért testvéreihez, és ezt mondta, nincs meg a gyerek, jaj nekem, hova legyek? Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskepakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Aztán elküldték a tarka ruhát, elvitették apjukhoz ezzel az üzenettel, ezt találtuk, nézd meg jól, a fiad ruhája ez, vagy sem. Ő felismerte, és azt mondta, az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet. És megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és leányai mind vigasztalni igyekeztek, de nem akart vigasztalódni, hanem ezt mondta, gyászolva megyek el fiamhoz, a halottak hazájába, így siratgatta őt az apja. A midjániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. Amen. Kedves testvéreim, a pillanatnyi eseményeknek hosszú távú következményei vannak. Életünk során legtöbbször két módon tapasztalhatjuk ezt meg. Először is a mai világban minden nap érzékelhetjük, hogy sokan a pillanatnyi örömöknek élnek, aminek persze hosszú távon káros hatása van. Csak a leghétköznapibb dolgokra gondolva, hát milyen sokan rabjai különböző szenvedélyeknek, amelyekről jól tudják, hogy hosszú távon tönkre teszik az egészséget. Vagy milyen könnyen megengedjük magunknak azokat a finom, mutatós ételeket vagy édességeket, amelyekről szintén tudjuk, hogy egészségtelenek. Vásárláskor is gyakran előfordul, hogy olyan dolgokat veszünk meg, olyan dolgokat engedünk meg magunknak, amelyekre talán semmi szükség, mert ennyire fontos számunkra pillanatnyi öröm. Sokan vásárolnak autót hitelre, kinézet alapján, aztán meg néhány hónap múlva elgondolkodnak, hogy hát hogyan fogják azt fenntartani a nagy fogyasztás és az üzemanyag árak emelkedése miatt. De aki építkezik, az sem mindig gondol arra, hogy mennyibe fog kerülni majd a nagyháznak a fűtése, ki fog akkor élni benne, amikor majd kirepülnek a gyermekek, mert a lényeg az sokszor csak a pillanat, az aktuális boldogság. Ennek a jelenségnek azonban az ellentéte is megtalálható életünkben. Amikor a pillanatnyi nehezebb helyzet vagy szenvedés hosszú távon hasznot hozhat számunkra. Gondoljunk csak betegségeinkre. Egy kellemetlen kivizsgálás sokszor megelőzheti a nagy bajt. Egy idejében végrehajtott műtéttel el lehet kerülni a komolyabb szövődményeket. Hogyha például keményen dolgozunk valamin, akkor általában az ilyen munkás nap után még aludni is sokkal jobban tudunk, mintha egész nap nem csinálunk semmit. Egy-egy pillanatnyi nagyobb áldozathozatal hosszú távra is jó befektetés lehet. Ezt reméljük a nemrég felújított templomunk esetében is, mert ugye a vörös rész, amivel befették a templomot, jóval többe került, mint egy más anyag került volna, de reménység szerint még generációkkal később is alkalmas lesz a feladatára. A mai napra kijelölt igeszakaszokban mindkét említett jelenség megtalálható. Vizsgáljuk meg hát most ezeket is, engedjük, hogy Isten rámutasson, hogy mi a megfelelő út számunkra. Kezdjük először is a pillanatnyi örömökkel, amelyeknek hosszú távon negatív következménye van. Ha a bibliai József nevét halljuk, talán egyből eszünkbe jut az ő tarka ruhája. Szentírás beszámol arról, hogy József apja, Jákob összes gyermeke közül Józsefet szerette a legjobban, azért, mert öregkorában született, és mert attól a feleségétől született, Ráheltől, akit Jákob jobban szeretett. József tehát egy kitüntetett helyzetben volt. Tarka ruhában járt, ő volt a kis kedvenc, már messziről is fel lehetett ismerni. És emellett még maga is rossz híreket hordott a bátyairól, még ő maga is rátesz erre egy lapáttal, és hát nyilván ezért gyűlölték meg az ő testvérei. József szemszögéből nézve pozitív volt ez a helyzet, hiszen senki másnak nem volt olyan jó ruhája, senkit sem szerettek annyira a környéken, mint őt. És bizonyára élvezte egy darabig ezt az állapotot, azonban ahogyan a mai történetünkből kiderül, hát nem sokáig tartott ez az idilli helyzet. Bátyai az első adandó alkalomkor, amikor távol voltak otthonuktól, elkapják Józsefet, lehúzzák róla a tarka ruháját, és bedobják testvérüket egy kútba. Aztán tudjuk a történet folytatásából, egy kereskedő csoport kihúzza, és eladja őt rabszolgának. És így kerül József fiatalon, 17 évesen, távol a szülőktől, a rokonoktól, egy teljesen idegen nép közé, lehető legmélyebb társadalmi szintre rabszolgának. Hát nagy visszaesés ez a kis kedvenc gyermek számára. A néhány éven át tartó boldogságnak, a kivételezésnek ez lett a hosszú távú következménye, a sok megaláztatás és szenvedés távol az otthon melegétől. De nem csak József, hanem testvérei is átélik ezt a helyzetet. Amikor messziről meglátják, hogy jön József, gyorsan összebeszélnek, hogy most majd bosszút állnak és megölik. A legidősebb testvér hatására azonban végül is csak nem ölik meg, hanem bedobják egy üres kútba, hogy ne tapadjon vér a kezükhöz. És ezt követően azt olvassuk a Szentírásban, hogy leültek enni. Hát nem véletlenül írja ezt a Szentíró, hiszen ez a rövid mondat is szívük indulatára utal. Épp most ítélték halálra legkisebb testvérüket, és mintha mi sem történt volna, előveszik az ételt, amit vagy ők vadáztak ott a környéken, vagy az is lehet, hogy talán testvérük József hozta otthonról, és józűen elfogyasztják ezt az ételt. Hát megdöbbentő ez a hideg vérűség. Semmi vitatkozás, semmi megbánás, egy könnyebb sem hagyja el a szemüket, folytatják életüket, saját dolgukat a maguk rendje szerint. És pillanatnyilag azt kell mondanunk, hogy bizonyára gyerekben érzik magukat, hiszen bosszút álltak. Végre megmutatták Józsefnek, ők a nagyobbak, ők az erősebbek, még fölényesen le is ülnek lakmározni, ezzel is arra utalva, hogy mennyire büszkék magukra. Hosszú távon azonban rá kell döbbenniük, hogy ennek a tettüknek komoly következményei lesznek. Nem sokára észreveszik, hogy József nincs a kútban, ezért valamit ki kell találni. Hát el is küldik József összevérezett ruháját apjuknak, hiszen ők nem mertek elé állni. Az apa pedig mély gyászba kerül. Próbálják vigasztalni Jákobot a lányai, és ezek a fiúk is, akik maguk találták ki ezt az egész történetet, de hát sehogy sem sikerül. És gondoljunk csak bele, milyen nehéz érzés lehetett a fiúk számára hosszú időn keresztül azt nézni, ahogy az apjuk szenved, és titokban tartani a történteket. A pillanatnyi bosszúnak ilyen következménye lett. Sőt, ha előre tekintünk ebben a történetben, azt is láthatjuk, hogy bizony meg lesz még a böjtje a testvérek számára. Amikor évekkel később éhség tör ki otthonukba, Egyiptomba mennek, amikor vágynak az ételre, és pont Józseffel kerülnek szembe, azért, hogy ételt vigyenek a családjuknak. És bár József nem áll bosszút, mégis azért próbára teszi őket. Sok-sok próbán kell keresztül menniük, elhozatja legkisebb testvért, Benyámint, ott tartja a másik testvért Egyiptomban, pénzt rejt a zsákjaikba, és a 10 nagyobbik testvér bizony sokszor fog még gyötrődni és szenvedni, amíg József fel nem fedi magát. Mindezt azért, mert a pillanatnak éltek. És kedves testvéreim, ha megvizsgáljuk heti zsoltárunkat, akkor is azt láthatjuk, hogy az író Dávid is arról beszél, hogy amíg az ember jól van, amíg élvezi a pillanatnyi örömöket, addig eszébe sem jut, hogy mi lehet azoknak a következménye. Így mondja, míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. És ha az ő életére gondolunk, eszünkbe juthat, hogy ő is milyen nagy szabadulásokat élt át, és mégis olykor-olykor a pillanatnyi öröm miatt milyen mélyre tudott süllyedni életében. Emlékezünk csak vissza Betsabéval történt esetére. Dávid trónra kerül, ki gondolná, hogy egy hatalmas, erős, győzedelmes királynak valami baja lehetne, és mégis egy hatalmas próbán kell keresztül mennie. Ugyanis ő is beleesett abba a kísértésbe, amiben annak idején József és az ő testvérei is, ahogyan az előbb megvizsgáltuk. Dávid is a pillanatnyi örömöt választotta, melynek aztán hosszú távon súlyos következménye lett. Ismerjük a történetet, megtetszik neki Betsabé, Betsabé férjét, a hettita Úriást elküldi harcba, a frontvonalra, majd pedig miután meghal a férfi, elveszi feleségül az asszonyt. Ennek azonban az lett a következménye, hogy első gyermeküket elvesztették, mert Isten tervére ebben az esetben nem figyelt Dávid. Csak a pillanatnak élt. Látjuk tehát ebből a három esetből, hogy talán nem éri meg a pillanatnyi örömöket választani, mert hosszú távon megbosszulhatják magukat. Hát ma is körülvesz bennünket a kísértés. Azt mondják, élj a mának, közsd el a pénzed, bontsd fel a kapcsolataidat, hogy újakat hozhass létre, állj bosszút a másikon. Ha valaki megbántott, te is tegyél neki keresztbe. Nem számít, mit mondanak, nem számít, mi az Isten terve, a te életed, azt teszel vele, amit akarsz. Kedves testvéreim, az ilyen hozzáállás, az 2000 évvel ezelőtt sem működött, azelőtt évezredekkel ezelőtt sem működött, és ma sem. Azért, mert az Istennek más a terve. Van egy másik lehetőség is, amely még ha nem is olyan látványos, még ha sok kitartás és sok hit is kell hozzá, de amely valóságosan működik. Ez az az út, amikor felvállaljuk a pillanatnyi nehézséget, amely hosszú távon áldást kínál számunkra. Erre is nézzünk meg néhány rövid példát mai történetünkben. Először is József életében. Gondoljunk csak bele, hát nem lehetett valami jó érzés ott a kútban, amikor a testvérei ledobták, amikor lehúzzák róla azt a ruhát, amit az apjától kapott, akár testi, akár lelki vonatkozásban, ez igen megviselő próba lehetett. Aztán az otthoni kis kedvenc szerepből idegen helyen rabszolgasorba kerül, később majd igazságtalanul börtönbe is jut, de mivel minden helyzetben Istentől várta a segítséget, így megtapasztalhatta, hogy az Úrnak hosszabb távú terve van. Hiszen a szenvedés után, ahogy ismerjük a történetből, Isten hamar felemeli Józsefet, egészen odáig, hogy az egyiptomi fáraó az egész birodalmát a kezébe teszi. És így kerülnek majd elé testvérei, amikor ételért jönnek, és így fog, rajta keresztül fog, az ő szenvedései nyomán fog oda kerülni az egész családja, ahol bőség van, ahol letelepedhetnek Egyiptom egyik legjobb földjén. Újra együtt a család, Jákob visszakapja elvesztett fiát, József visszanyeri saját családját, és békességben élnek. Mindez azért, mert Istennek hosszabb távú terve volt. Ő tudta, hogy József nem fog meghalni a kútban, mindig előtte járt néhány lépéssel, és elkészítette számára a szabadulást. De ugyanezt élte át Jákób is, hiszen mély gyászba kerül, amikor elveszti kedves fiát, Józsefet, és sokáig megvigasztalhatatlan. Azonban ebből a szomorú állapotból olyan boldogságba kerül, amelyet korábban el sem tudott volna képzelni. Kiderül, hogy József él, kiderül, hogy József felemelkedett Egyiptomban, és bizony az idős ember szívében békességet nyer. Visszakapja halottnak hét fiát, sőt majd még unokáit is a kezébe veheti. Sokszoros áldás, sokkal nagyobb az öröme, mint amekkora fájdalma volt. Azért, mert az Isten terve hosszabb, és időnként megengedi, hogy szenvedjünk, mert utána szabadulást kínál számunkra. De még Dávid is Zsoltárban ezt fogalmazza meg, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át kegyelme. Mintha maga József mondaná, vagy mintha az apja Jákob fogalmazta volna meg ezt a mondatot, amely a mi hitvallásunká is lehet. És kedves testvéreim, ma is vannak ilyen történetek. Nemrég olvastam egy házaspárról, akiknek válságba került a kapcsolata. Nem tudták, hogy mi a baj, keresték a megoldást, külön-külön jó kapcsolatot ápoltak Istennel is, de sehogy sem találták a kiutat. Aztán elhatározták, hogy együtt is Istenhez fordulnak, és közösen is elé állnak, és nem hagyják, hogy tönkre menjen a családjuk. És bizony sok szenvedésen kellett átmenniük, fájdalmas volt az egymáshoz való csiszolódás folyamata is, de mindezt meg kellett harcolniuk ahhoz, hogy minden helyére kerüljön az életükben. És azóta, saját hibáikból tanulva, megpróbálnak olyanokon segíteni, akik szintén hasonló kríziseket élnek át, mint ők annak idején. És most őket használja Isten abban, hogy mások házasságán segítsenek, mert neki ez volt a hosszú távú terve az életükkel. De ilyen a gyermeknevelés is. Hát milyen sokat kell foglalkozni egy kisgyermekkel, mennyi mindenre meg kell tanítani, megfelelően kell nevelni, mert ha könnyelműen vesszük a szülői hivatást, akkor hosszú távon rossz hatással leszünk rájuk is, és aztán ők is majd másra. De ha odaszántan neveljük a gyermekeket, az unokákat, akkor talán sok nehéz és megpróbáló év után hálásak lesznek ők is, és a körülöttük élők is. Kedves testvéreim, nagy a kísértés, hogy mindig a pillanatnyilag könnyebb utat válasszuk. Nagy a kísértés, hogy önzésünkkel szétromboljuk a családunkat. Nagy a kísértés, hogy azt szeressük, aki szeret bennünket. Sokkal könnyebb a bosszúállás, mint a megbocsátás. Sokkal egyszerűbb a gúnyos megjegyzés, mint a magunkba nézés. Mindig egyszerűbb lesz csalni, mint becsületes úton járni, és jóval nehezebb kevesebb pénzből ugyanazokat a számlákat befizetni. Nem nagy dolog felelőtlenül pazarolnunk az életünket, testünk és lelkünk egészségét, de bizony óriási erő kell ahhoz, hogy arra használjuk adottságainkat, amire Isten azt valóban adta számunkra. A mai napon azt bízta ránk, ami Urunk, hogy megértsük azt az üzenetet, hogy ő más utat kínál számunkra. Válasszuk azt az utat, ami sokszor talán nehezebbnek tűnik. Próbáljuk meg az Isten tervét követni, az ő hatalmában bízni, neki engedelmeskedni, és higgyük el, hogy ez a mi javunkra fog szolgálni. Mert a mély kútból, amiben sokszor érezzük magunkat, csak felfelé van kiút, életünk mélységeiből csak Isten tud kiemelni bennünket. Az Úr Jézus is ezebb utat választotta. Ő sem a pillanatnyi dicsőséget akarta, hiszen leszállhatott volna a kereszten, bosszút állhatott volna a főpapokon, római katonákon, de mivel tudta jól, hogy az Atya terve sokkal hosszabb, ezért értünk, és helyettünk vállalta a kereszthalált. Próbáljunk hát meg mi is nagyobb távlatokban látni, így látni életünket, különböző próbáinkat, szenvedéseinket, és hagyjuk hátra az olcsó, a pillanatnyi örömöket, és higgyük el, hogy ha Isten kezébe tesszük az életünket, akkor nem járhatunk rosszul. Amen. Énekszóban válaszoljunk Isten megszólító szavára, kivetített éneket énekeljük. Köszönjük, hogy te nem azt nézted, hogy mennyire nehéz a te utad. Nem kerested a magad pillanatnyi dicsőségét, hanem megaláztad magad, és emberi testben, emberek hamis ítélete alatt önmagadat adtad értünk a kereszten. Ez az Urunk, ami bennünket is arra indít, hogy merjünk elindulni nehéz utakon, hogy az ideig való szenvedés után örökké való dicsőségbe kerüljünk a te országodban. Köszönjük, Urunk, hogy Te velünk vagy a próbák idején. Köszönjük, hogy ott voltál Józseffel a kútban, mikor még fel sem dolgozta, hogy mi történt vele, te már kiemelted a kereskedők által. Köszönjük, hogy a mi szabadulásunkat is így készíted elő, bár mi nem látjuk a kút mélyéről, mégis hisszük, hogy már jön a segítség, és a te kezedben jó helyen van az életünk. Urunk, imádkozunk azokért, akiket nem érdekel a te terved, akik csak a pillanatnak élnek, és csak magukra gondolnak. Te érd el az ő szívüket, hogy megértsék, az élet hosszabb, mint néhány év, és a pillanat el fog múlni. Könyörgünk azokért, akik szenvednek, akik testi-lelki terheket hordoznak. Te gyógyítsd betegeinket, betegségeinket, erősítsd a gyengéket, támogasd az elesetteket. Imádkozunk, Urunk, szülőkért, nagyszülőkért, akik gyermekeket nevelnek. Könyörgünk az oktatásban dolgozókért, akik a következő generációkat készítik fel az életre. Urunk, te kezedbe tesszük asszony testvérünk életét is, te gyógyítsd meg őt, és hozd vissza közénk. Így könyörgünk gyülekezetünk minden tagjáért, szeretteinkért, ismerőseinkért. Te áld meg nemzetünket, és gondoskodj továbbra is a te teremtett világodról, végtelen kegyelmed által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezet, foglalj el helyet.
Tegnap kötött házasságot gyülekezetünkben Ténai Gábor és Tóth Éva, Isten áldja meg a fiatalok közös életútját és egyengesse életutukat. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm gyülekezetünk közösségében a Debreceni Református Hittudományi Egyetem két hallgatóját, akik komplex gyülekezeti gyakorlat küldetést teljesítenek itt a Ramocsaházi Egyházközségben. Tegnap érkeztek, és a jövő vasárnap délutánnal bezárulak, töltik az időt, és figyelik a gyülekezeti élet különböző területeit, azért, hogy leendő szolgálatukra legalaposabban körülményben fel tudjanak készülni. Szeretettel kérem őket, hogy mutatkozzanak be a gyülekezetnek, és néhány mondatot mondjanak magukról.
Köszönjük is a gyülekezetet. Mi Debrecenből érkeztünk a teológiáról, engem Seres Patriciának hívnak, én harmadéves teológus lelkészszakos hallgató vagyok, Debrecenben is lakok, és a debreceni kollégium kántusban is éneklek, és nagyon nagy öröm tölti el a szívünket, hogy itt lehetünk, megismerhetjük ezt a gyülekezetet, megismerhetjük az alkalmakat, és ebből nagyon sokat tanulhatunk és épülhetünk. És köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
Én szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én Zsófia vagyok, másodéves teológus lelkészszakos hallgató. Balkányból jöttem, és örülünk, hogy ebben a gyülekezetben lehetünk.
Köszönjük szépen. Tetszenek találkozni, fogadják szeretettel a faluban, vagy családlátogatás és egyéb szolgálatok alkalmával a hallgatókat, hogy valóban jó élménnyel távozzanak és erősödjenek el hivatásukban. Ma délután, ahogyan korábban hirdettük, a gyülekezeti éves programhoz kapcsolódva, ugye a szülők évét hirdettük meg ebben az évben, és ezen a napon, a mai napon egy országos program is indul a Házasság Hete címmel. A mai délutánon 3 órakor apa-fiú délután tartunk, amelyre nagy szeretettel várjuk nem csak az apákat és a fiúkat és a nagyapákat, hanem a gyülekezetet is. Két része lesz a délutáni alkalomnak, egy nem hagyományos istentisztelet, ahol a gyülekezet tagjai, hölgyek és egyedülállók is meghallgathatják Isten üzenetét, csak egy kicsit másként, ahogyan korábban szoktuk, vagy máskor az Isten tiszteleti keretben, és azt követően az alkalom második felében az apák, nagyapák, esetlegesen, ha ők akadályoztatva vannak, keresztapák segítségével, vagy végső esetben nagyobb fiútestvér segítségével egy kis barkácsolást szervezünk a gyerekeknek. Ugye a malév válságot élt át egészen megszűnésig menően, hát ennek az apropójából repülőmodelleket fogunk készíteni, hogy pótoljuk a magyar légitársaságot, legalábbis a gondolatainkban, mert sajátunknak éreztük akkor is, hogyha már az régen nem volt a miénk. Na, nagy szeretettel várunk vissza mindenkit délután az Isten tiszteletre 3 órára. Többen jeleztek már, apák és fiúk, vagy nagyapák és fiúk, hogy jönnek. Akik még nem jelentkeztek, azokat is szeretettel befogadjuk, mert talán az itt levők közül még megerősíthetik a jövetelüket mások is. Illetve szóljunk a szomszédnak, vagy a rokonoknak, hogy ez a lehetőség még áll, és várjuk a testvéreket erre a különleges alkalomra. Szerintem egyedi érzés az, amikor az egyházban, az élet más területein is, de a gyülekezetben az ember a saját gyerekével, vagy az apjával jelenik meg, vagy a nagyapjával. Hát erre most egy ilyen kiélezett, különleges alkalom van. Kicsiket és nagyokat is szeretettel várjuk, tehát a nagyfiúk is örülni fognak, illetve élvezni fogják ezt a barkácsolást. Azt is hirdettük, hogy a lányoknak is fogunk alkalmat szervezni. Az iskolában ugye nagy durozsolás ment a hittanos lányoknál, hogy mi az, hogy a fiúknak. Hát csak azért is a fiúkkal kezdtük most, mert mindig a lányok mennek előre. Nekik is szántunk alkalmakat, várják ki türelemmel ebben az esztendőben, és amikor eljön az ideje, akkor jöjjenek ők. Jövő vasárnap szeretnénk bemutatni az idén konfirmált vagy konfirmáló fiatalokat, akiket egy kicsit ritkábban látunk a szükségesnél a gyülekezetben. Azt kértem tőlük, hogy feltétlenül legyenek itt, tehát a jövő vasárnap, a 11 órás istentiszteleten. Tudjuk azt, hogy ki az a 8 fiatal, aki készül a konfirmációs vizsgára, a gyülekezeti tagságra. A szomszédban, rokonságban van konfirmandus, tessenek emlékeztetni őket, ha ők vagy a szüleik erről megfeledkeznek. Ahogyan utaltam rá, ma kezdődik a házasság hete, egész héten hordozunk imádságban a házasság szent misztériumát és valóságát, hiszen egy olyan korszakra jutott el az emberiség, nem csak Magyarországon, hanem a kultúrtársadalmakban, amikor Istennek az egyik legnagyobb ajándékát tapostuk a sárba. Sajnos megkötetlen házasságok, felbontott házasságok, kiérletlen kapcsolatokból való házasságokat figyelhetünk meg. Nem szabad a krízis tovább növelnünk, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a saját életünkben, a családjainkban a házasság visszakapja a méltóságát, hogy azok a gyermekek, akik itt vannak közöttünk, akiket ránk bízott az Isten, azok jó példát láthassanak, fordítsunk ennek a világnak a sorsán, higgyük el, hogy Isten hatalmával lehetséges. A héten tehát hordozunk imádságainkban is figyelmességünkben a házasság kérdését, és a gyülekezetben ezt a jövő héten szeretnénk a házasság hete záró alkalmaként befejezni, vagy megerősíteni. A jövő vasárnap délutáni istentisztelet keretében egy filmet fogunk vetíteni itt a gyülekezetben, amelyre nyilván elsősorban mondhatnánk azt, hogy házaspárokat hívunk, de ez így nem igaz. Azokat is, akik már egyedül vannak, vagy még egyedül vannak, vagy bármilyen kapcsolatban, társas kapcsolatban élnek. Egy olyan tartalmú film, mindjárt a címét is meg fogjuk tudni, Tűzálló, néhányan már látták a gyülekezetben, amit érdemes megnézni. Tehát mi nem vagyunk mozivállalat, az egyház, de van egy-egy alkalom az esztendőben, amikor azt mondjuk, hogy na most nem prédikálunk, hanem a film fog prédikálni. Most nem az emberi szavakkal próbáljuk egymást formálni, hanem egy társaság, egy közösség, amelyik film formájában adja át az üzenetét, annak a munkáját teszünk a magunkévá. Tehát jövő vasárnap délután családosok, házaspárok, özvegyek, fiatalok vegyesen. Az lenne jó, ha nyilván ez nem pici gyerekeknek szól, de minél többen, akár egész családok is eljönnénk, hiszen felnevekedő gyermekeinknek is kell példát adni, és jó lenne együtt megnézni velük ezt a filmet, tehát ez a jövő vasárnap délután 3 órakor kezdődik. Jövő heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk, reggeli állítatok, ifjúsági órák, illetve a csütörtöki gyülekezeti bibliórára várjuk szeretettel a testvéreket. Használjuk ki ezt az alkalmat, egy kicsit prédán élünk vele mostanában. Jó leülni egy-egy óra hosszára, beszélgetni arról, hogy Isten mit üzen a Bibliából. Aki teheti, jöjjön el, most már annyira sötét sincs, és legyünk együtt itt a gyülekezeti teremben, tessenek biztatni egymást ebben is. A Református Tiszántúl című egyházkedveti lapnak a megrendelését hirdetem, 1200 forintba kerül az éves díja. Aki szeretné ezt a újságot megrendelni, járatni, az minél hamarabb gondok úrnál vagy nálam tegye meg jelentését. Isten áldja meg életünket, személyes, családi és gyülekezeti életünket, ő legyen ezután is mindannyiunknak őriző pásztora.
Áldásvételre készülve 426-os éneket énekeljük. 426. ének így kezdődik. Már keresztem, vára vettem, és érted, mindent elhagyok. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban.